Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! A Biblia első könyvét teremtés könyvének hívjuk. Pontosan 50 fejezetből áll. A teremtés könyvének első 11 fejezetét pedig őstörténetnek mondja a szakirodalom. És ezen belül az első két fejezet a világ és az ember teremtéséről számol be. A napokban sokat foglalkoztam ezzel a két fejezettel, ugyanis azt olvastam Carlo Carettónál, hogy az Úristen a teremtés folyamatán hatszor mondja azt, hogy jó, amit teremtett, és egyszer azt mondja, hogy nagyon jó. És úgy gondoltam, valami hibázik, mert Isten 6 nap alatt végezte el a teremtésnek a művét, és ebben a 6 napban benne van maga az ember is. És aztán elkezdtem újra és újra olvasni és megfigyelni, hogy mi is a gond. Most hát nagyon érdekes. Valóban 6-szor mondja az Isten azt, hogy jó, amit teremtett, és 7-szer azt mondja, hogy nagyon jó. De az is érdekes, hogy a második nap, amikor szétválasztotta az eget és a földet, akkor nem mond semmit. Vagyis nem minősíti saját munkáját, nem mondja, hogy jó. De nem ide akartam kiukadni ezt, mert csak mint érdekességet mondtam zárójelben. A lényeg az, hogy a 6. napon, amikor megteremtette Isten a nagyon jót, a teremtés koronáját, engem, az embert, akkor a korábban teremtett dolgokat, amire azt mondta, hogy jó, a nagyon jóra bízta. Az emberre. És ha tovább olvassuk a Bibliát, akkor a 3. fejezet nagyon szomorú dologról számol be, mert hát az éppen a bűnbeesésnek a krónikája. A korábban használt fogalmakat újra használva azt kell mondanunk, hogy a nagyon jó az ember elrontotta Isten szép álmát. Elrontott mindent, amire Isten azt mondta, hogy jó. Nagyon, de nagyon megbántotta az ember az Istent. Van olyan profécia, amely arról szól, hogy Isten visszavonult az egek egeibe, és az Ószövetségnek a legmegrázóbb imája az volt, hogy bár csak széttépnéd az egeket, és leszállnál, de addig még sok van. Visszatérek újra a teremtés könyvéhez. A bűn elkövetése után Isten nem törődött bele nagyon jó teremtményének a bukásába, kilátásba helyezte az ember bűne által elrontott isteni rendet, hogy azt megújítja, jobbá teszi. Megígérte a megváltást, és egyben a megváltót. A 3. fejezet 15. versében ez áll szó szerint, ellenkezés vetek közéd, és az asszony közé, a te ivadékod, és az ő ivadéka közé, ő széttiporja fejedet, te meg sarkát veszed célba. Ezt a kísértőnek, a sátánnak mondja a Teremtő Isten. És ez a mondat az őstörténetnek ez a gyönyörű proféciája, 3. fejezet, 15. vers, úgy szerepel a szakirodalomban, mint ős evangélium, ős örömhír. Vagyis már a teremtés hajnalán a bűnbeeséskor Isten nagyon komoly ígéretet tett, megígérte a megváltást és a megváltót. És ezt követi a Teremtés könyvében tovább olvasva az őstörténetet, a bűn drámai útjának pár nagyon, de nagyon fájdalmas állomása. Káin megöli testvérét, Ábelt. A 6. fejezet arról számol be, hogy olyan mély erkölcsi romlások élt át az emberiség, és ezt könnyű észben tartani, 6. fejezet, 6. vers, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott szívében. Megbánta az Isten, hogy ember teremtett, leírja ezt szó szerint, hitünk szent könyve a Biblia, olyan mély volt a romlás. És aztán még van, és itt csúcsosodik az emberi bűn, amikor Bábelben tornyot akarnak építeni, mert úgy gondolják dőreségükben, hogy akkor le tudják taszítani Istent az égből. Nincs szükség Istenre, majd én az ember mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Mindez, kedves testvérek, amit elmondtam, őstörténet. A 12. fejezet az már konkrétum, az már történelem, de üdvösségünk története is egyben. A 12. fejezet azzal kezdődik, hogy az Úristen meghívja Ábrahámot. Azt mondja, általad nyer áldást a föld minden népe. Ez nagyon, de nagyon rímel az ős evangélium ígéretével. Tehát a mindenható Isten most már megpróbálja konkretizálni a maga ígéretét. Ábrahám meghívásával népet választ, aztán a népen belül kiválasztja Júda törzsét, a törzsön belül kiválasztja Dávid királynak a családját, és Dávid király családján belül pedig a boldogságos szűzanyát és Szent Józsefet, hiszen rájuk bízta a megtestesült igét, a világra jött üdvözítőt, azt a valakit, aki az ős evangéliumot, az ős örömhírt beteljesítette. Az Ábrahámnak elhangzott ígéret, általad nyer áldást a föld minden népe, Krisztus előtt 2100 évvel történt. Aztán 1700 éven át, elegészen Malakiás prófétáig, aki 400 évvel élt Krisztus előtt, újra és újra szól az Úr prófétái által, különböző dolgokat mond az eljövendő messiásról, megváltóról. Ezzel külön szakirodalom foglalkozik, melynek a címe beteljesült proféciák. És Krisztusban szeretett testvérek, az idők teljességében, ahogy a Pál apostol mondja a Galata levél 4. fejezet 4. versében, eljött a beteljesülésnek a nagy pillanata. Szent Karácsony éjszakáján szerte a világon a keresztények, így mi ma itt azt ünnepeljük, hogy Isten ígéretei beteljesedtek. Az ige Istennek akkor az ős evangéliumban kimondott szava, igéje testet öltött, embertestet vett magára, Jézus Krisztus személyében, mint második isteni személy, közénk jött, megtestesült. Olyan lett, mint mi, a bűnt kivéve, mondja a Szentírás. És mindez nem történt egyébért, mint Isten irántunk való végtelen nagy szeretetéből, illetve Jézus Krisztus Atya iránti és irántunk való igen-igen mély szeretetéből történt meg. Annyira fontosak voltunk, hogy Isten emberré lett, hogy segíteni tudjon rajtunk. A születésnek a történetét olvastuk föl az evangéliumban. Úgy nagy vonalakban Jézus Krisztus születésekor négy csoportra lehetett osztani az emberiséget. Az első csoportba tartoztak azok, akik sohasem hallottak róla, olyan kultúrkörben éltek, távol a tényektől, sem alkalmuk, sem lehetőségük nem volt arra, hogy halljanak az eseményről. Aztán voltak olyanok, akik hallottak róla, akár kíváncsiság, akár a hit vezette őket, de elindultak megkeresni, találkozni vele. Ezek voltak a pásztorok és a napkeleti bölcsek. Aztán volt egy olyan kategória, aki mindenről tudott, akik ismerték a jövendőléseket, erről prédikáltak minden szombaton a zsinagógákban, vagy minden nap a templomban, Jeruzsálemben. Sőt, amikor a napkeleti bölcsek megérkeznek Jeruzsálembe, és ott nagy riadalom támad, akkor ők magyarázzák meg Szentírással a kezükben Heródesnek és a bölcseknek, hogy itt nem messze, a júdeai Betlehemben kell megszületnie, és bár a bölcsek elmondják, hogy ők látták csillagát, és őt keresik, ők nem mozdulnak. Azt a pár kilométert, talán 9 kilométer a távolság Jeruzsálem és Betlehem között nem képesek megtenni. És volt még egy valaki, a negyedik, aki akkor ugyan egyedül volt, de azóta sok-sok utóda van neki, vagy volt a történelem során Heródes, aki veszélyt, ellenséget, rivális látott a közénk jött istenemberben, és elhatározta, hogy elteszi lábalul, meggyilkolja. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy mi, akik ma este itt vagyunk, a második csoporthoz tartozunk. Hallottunk róla, tanultunk róla a hittanórákon, eddigi hitéletünkben sok-sok szépet hallottunk róla, és elindultunk ma este is feléje, akár a pásztorok, vagy a napkeleti bölcsek. És végsősorban azért vagyunk itt, mert tudjuk, a karácsony több, mint emlék, a karácsony több, mint emlékezés, a karácsony meghívás, a karácsony küldetés. Ma este, 2021 karácsony éjszakáján ezt a két dolgot kellene nagyon de mélyen a szívünkbe írnunk. A karácsony meghívás, a karácsony küldetés. Nézzük meg röviden ezeket a fogalmakat. Azt mondtam, a karácsony meghívás. Meghívás a hit szerinti élet új és élményszerű megélésére. Nagyon jól tudja mindenki, hogy egy foglalkozáson, egy mesterségen, egy hivatáson belül is újra és újra meg kell újulni. Nos, a karácsony meghívás, mondtam, hogy a hit szerinti életünket új, élményszerű alapokra helyezzük. De nyilván tisztázni kell azt is, hogy mi a hit szerinti élet. Mit jelent ez? Kedves testvérek, egy mondatban azt jelenti, hiszek Isten értékrendjében. Hiszem Isten értékrendjét. Magamévá teszem Isten értékrendjét. Magamévá teszem, hiszek benne, mert tudom, hogy ennél bölcsebb, ennél átgondoltabb, ennél emberre szabottabb értékrend nem létezik. És pedig azért, mert ezt az értékrendet az engem keresztig elmenő fiában, keresztig elmenő Isten gondolta ki. És ez az értékrend annyira szilárd, hogy annak idején a Hóreb hegyén Mózes két kőtáblára írva kapta kézbe. És ez nem más, mint a 10 parancsolat. Az a 10 parancsolat, amely ha tetszik, ha nem, akár merre is ámbolyog, ez a világ érvényben van. Ezt tartalmazza Isten értékrendjét. És én, ha meg akarok újulni hitéletemben, akkor az isteni értékrendet magamévá kell tennem. És ha ezeket megélem, ha ezeket betartom, akkor életem hit szerinti életté válik, hit szerinti élet lesz. Másodszor azt mondtam, a karácsony küldetés. Küldetés a hit szerinti életnek a bemutatására. Ezt szoktuk másképpen tanúságtételnek is nevezni. Itt semmi más nem kell tennem, mint követnem a ma született isteni gyermeknek a tetteit, a cselekedeteit. Isten fia volt, emberré lett, valóságos, igazi emberré. Nekem is meg kell próbálni igazi, talpig, becsületes emberré lenni. Emberré, egyszerűen csak emberré. Az isteni gyermek úr volt, és mégis szolgálni jött. Minden tette, szava minket szolgált. Minden értünk volt. Annyira értünk volt, hogy belehalt a mi szolgálatunkba. Odaadta önmagát egészen az atyának és a nekünk. Most nekünk is ebben a munkában, ebben a szolgálatban kell kiteljesednünk. Amikor kerestem a példát, hogy ezt hogyan lehetne röviden és csattanósan megérzékeltetni kedves testvéreimmel, akkor eszembe jutott a jezsuita atyának a könyve, James Martinről van szó, a Jezsuita spiritualitás, ez a cím ennek a könyvének, ott a vége fele valahol beszél arról, hogy a jezsuita hivatása előtt világi munkásként hát egy vállalatnál dolgozott, egy olyan valakivel, aki a könyvelőségen dolgozott több évtizeden keresztül, több mint 30 éven keresztül. És egy szép nap ezt a könyvelőségen dolgozó férfiút elbocsátották a munkájából. Úgy pésterget, meg mondott ilyet, olyat morrogott, hogy hát elbocsátották ennyi év után, de végül is bevallotta, hogy semmi baj, mert ő úgysem szerette ezt a munkát. Ez neki kényszenvedés volt. És akkor éppen James Martin, a szerző, a későbbi jezsuita atya megkérdezte, hát akkor hogy bírta ki ennyi éven át, ha nem is szerette azt a munkát? És akkor emberünk elővette a pénztárcáját, a pénztárcából kivett egy fényképet, és megmutatta, és a következőket mondta. Ezek és ő adtak értelmet a kínlódásnak. A családtagjai voltak a fényképen. Ezek és ő, Isten. Nos, kedves testvérek, ha mi is valahogy így szervezzük meg az életünket, hogy valaki kért, és valaki ért, élünk, dolgozunk, tesszük a kötelességünket, szolgáljuk embertársainkat, akkor valójában küldetést teljesítünk, mert tanúságot teszünk arról, hogy mi valakiért és valakikért dolgozunk, élünk. Ma este Szent Karácsony éjszakáján írjuk mélyen a szívünkbe ezt a két fogalmat. Meghívásunk, küldetésünk van. És ha ezeket komolyan vesszük, akkor ebben az életünk kiteljesedik, akkor valóban helyesen és méltóképpen ünnepeltük Szent Karácsony ünnepét. Amen.